Egy jó gyakorlatot kezdünk itt a gyülekezetben, ide kirakja mindenki a telefonját, hogy ne csörögjön meg véletlenül se. A felvételek készülnek, és hát ez jobb, mint hogyha nem kapcsoljuk ki a telefonokat. Sokszor van, hogy utazok fiatalokkal, és hát mi lenne a fiataloknak a legfontosabb dolga útközben, mint az autókat figyelnék. Azt mondják, nézd, Trabant! Hú, ott egy öreg Lada! Szemutatja, ah! Hát itt vagy? Mondj egy jó autót.
Lamborghini.
Lamborghini! És aztán figyelitek, itt van egy csúcs Mercedes. A6-os, A8-as, A120-as. Olyan még nincs. És mindig, hú, ha nekem ilyen lenne. Emlékszem, olvastam a régi moravicai írásokat, hogy amikor megjelent az első autó, Moravicának kérdezték, hogy hát mivel megy ez, fiam? Ó, öreg apám, egy 8 lovas. Hát és hol vannak a lovak? Kérdezték. Megnézték alatta, hogy hol vannak a lovak, mert nem tudták, hogy hol vannak a lovak. Ahogy a világ fejlődik, úgy fejlődik az autóipar is, már elképesztő dolgokat tud csinálni, de ettől talán még gyorsabban fejlődik az emberi mohóság. Annak aztán nincs határa. És mindig azt mondjuk, hó, milyen autó, ha én nekem ez lenne, a fiatalok még megmondják, az idősebbek elnyelik. Pedig ez valahol benne van az emberi szívben, és sokat gondolkodik az ember, ha nem is csinálja, de legalább gondolja. Vajon az ilyen gondolatok bűn-e? Tehát, hogyha jaj, csak nekem ez lenne. A mai délelőtti ige egy ilyen irányba vezet bennünket, a zsidók 13, 5-ös és 6-os vers, ezt ővel hallgatjuk meg. Felolvasom, zsidókhoz írt levél 13-as rész, 5-ös, 6-os vers. Ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem az Úr, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Jól megnézve ezt az igét, így szakaszonként felfigyelhetjük a gondolatait a levélírónak. Azt mondja, hogy ne legyetek pénzsóvárok. Nem azt mondja, hogy ne legyen pénzetek. Inkább azt mondja sok helyen, hogy megérdemli a munkássa maga bérét, és aki nem dolgozik, ne is egyék. Illetve aki dolgozik, az pedig egyék, amilyen van. A fölösleggel tudja mit tenni. De itt azt mondja az ige, hogy ne legyetek pénzsóvárok. Mit jelent a sóvárgás? Sóvárgás az azt jelenti, hogy ahogy fejlődik az autóipar, úgy szeretnénk mindig nagyobb és nagyobbat. Mit eredményez a pénzsóvárgás? Ugye a pénzsóvárgás is azt jelenti, hogy amíg van, vagy ahogy van, mindig több kellene. Amikor több van, akkor még több kellene. A sóvárgás azt eredményezheti, hogy, és erre utal a folytatás is, hogy érjétek be azzal, amitek van, azt is jelenti, hogy kirobban belőlünk, mint a fiatalok, hogy ah, nekem ilyen kell, kirobban belőlünk az, hogy elégedetlenek vagyunk. Ami van, az nem jó, ami ha se lenne, akkor tudnánk, hogy az is jó. De ami nincs, az mindig olyan. És a pénzsóvárgás eredménye az örök elégedetlenség, ami feszültséget támaszt az emberben, és azt mondja, hogy hát ez így. lehetetlen. Kinyitom a szekrényt, rám dől az egész, eltörik már a rúd, ledőlnek a polcok, és azt mondjuk, hogy hát ez mind ócska cucc, kell egy másik. És ez egy malomkerék, mókus keréknek is mondják, amiben a sátán belekényszeríti az embert. Tapos csak, nem jössz ki soha. Erre mondja az Úr igéje, hogy ettől fontosabb, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Itt a súlypont hirtelen a földi gazdagságról átbillen, a lelki gazdagságról, és azt mondja, hogy ez van, de ettől fontosabb az, hogy nem maradok el tőled. Sem el nem hagylak. Láttunk már, biztos láttunk már. Gyönyörű autóból kiszállni olyan embert, aki most vált el hatodszor. Aki már minden gazdag bejárt, és nagyon elégedetlen önmagával. És minden meg lehetne, és mégis keserű. Mert megint valamilyen nincs. Ettől sokkal fontosabb és sokkal hasznosabb, ha mi azt mondjuk, hogy nekünk van egy Urunk, amiről tudjuk, hogy itt van mellettünk, és megsegít bennünket. Itt van, és vezet bennünket, és holnap is vele együtt elégedett fogok lenni. Normális az, hogy az ember dolgozik, és a munkájának van gyümölcse, de nekünk az is fontos, és az is normális, hogy tudjuk, hogy Isten is ott van, és azt a munkát áldja meg, amit az ő nevében kezdünk. És ha nem olyanba kezdünk bele, ahol az Úr is ott van, az ő áldása kimarad. Lehet, hogy más anyagi áldás, vagy egyéb érkezik, de ő lemarad. És később meglátjuk, lehet, hogy a jólétben, vagy a kicsit jobban, hogy valamiért sivár, valamiért unalmas, valamiért üres, valami hiányzik. És ezért a legfontosabb, hogy nap mint nap, a pénz sóvárgás helyett, mert ezek a gondolatok így elsüvítenek mellettünk, és megérint a szemük minket. Ki tudjuk mondani, nap mint nap, velem van az Úr, nem félek, ember mit átad nekem. És ennek a gondolatnak súlya van. Amikor azt mondjuk ki, nap mint nap, velem van az Úr. Ha velem van az Úr, akkor ő indít bennünket. Ha velem van az Úr, akkor valóban ez a gondolat fontos, nem félek. Mert vannak dolgok, amit mi emberek nem tudunk legyőzni. Egyszerűen képtelenek vagyunk és tehetetlenek vagyunk, de az Úr velünk van. És majd ő tud győzni, ő tudja kihúzni a lehetetlen helyzetből az embereket és győzelemre vinni. Amikor így mérlegelünk, gondoljuk meg, és bíráljuk meg magunkat, mennyi a sóvárgás bennünk. Mennyi az elégedetlenség, mert ha az lesz egyszer csak domináns az életünkben, 10 vagy 20 vagy 30 év után, akkor az lerombol mindent, és újjáépíteni nehezebb. Viszont ha domináns lesz, erőteljesebb, fölényesebb, győztesebb lesz bennünk az érzelem, hogy milyen jó, velem van az Úr. Akkor az lecsütítja a hullámokat és helyre rak mindent. Ez nem egy óvodás mese. Ez a tapasztalat. És ennek a tapasztalatnak a nyomában érdemes indulni. És érdemes újra és újra próbálni. Mert ő az, aki minden felett győzelmet tud adni nekünk. Imádkozunk azért, hogy ez meglegyen bennünk.
Értékesebb nincs.
Köszönjük szépen. Azt látom, hogy mindenki mosolyog, nem szalám és kenyérnek örülünk, hanem az utolsó mondataidnak. Azt el kell mondani, hogy Kalcsi 5 héten keresztül tartott áhítatot a gyerekeknek. Azért ez nem semmi. És hát majd reméljük belejön máshol is, erre felénk is. Az utolsó pasörben az ifjúság nagyon örült. Végre Kalcsival is sikerült kipréselni egy beszámolót, hát ez már a változásnak a jele. Legyen így, és nagyon örülünk neked. És mondtam a többi megtérőnek is, hogy mindenkit nagyon komolyan veszünk, és nem akarjuk kihagyni. Apostolok cselekedetei 14-es rész első 7 versét fogjuk felolvasni, ezt fennállva hallgatjuk meg. Isten iránti tiszteletből. Apostolok cselekedetei 14. rész. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Jöjjünk le! A hétnek az egyik vezető híre a magyar újságokban Kecelről szólt. Mi történt Kecelben? Figyeli valaki a híradókat? Nem? Azért jó, hogy én figyelem. Ugyanis a reggel, valamelyik reggel 7:30-kor a rendőrséget kihívták, és a mentőt kihívták, mert a diszkó előtti parkolóban két fiatal aludt a fűben. Ezt még meg is lehet mosolyogni. Kiderült, hogy tetszhalott állapotban vannak, úgy bekábítószereztek. Aztán az egyik kocsiból kivettek még egyet, és a diszkó környékén találták még kettőt. Öten majdnem meghaltak, kellett újjáéleszteni őket, lélegeztetőképpen voltak hosszabb ideig. Mert mi történt? Egyszer megpróbáltak valamit. Mi természetesen nem tudjuk gramokból és mikrogramokból emberek tucatjai gazdagodnak meg, és emberek ezrei betegednek bele, vagy halnak bele. Pontosan a múlt héten volt, hogy Budapesten néhány fiatalt találtak, hogy meghaltak, nem csak majdnem meghaltak, hanem meghaltak, mert túl tiszta, vagy túl koszos volt a por, a kábítószer. És képzeljük el, hogy én nem tartom lehetetlennek, ezek a fiatalok már hallották az evangéliumot. A kecel ott van körös mellett, még akár ismerősök is lehetnek. És valaki azt mondta, hogy hát, elég volt az evangéliumot hirdetni, elég volt az evangéliumot élni. Mi lenne, ha így lenne? Az ikonimi történet az arról szól, hogy az apostolok, Pál és Barnabás, az evangélisták, nagyon kitartóan hirdették az evangéliumot. Bementek a zsinagógába, sokan lettek hívők, ennek ellenére Tovább is ott maradtak, hirdették, az bátran szólták az igét, az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. És ezt addig tették, amíg el nem űzték őket. És aztán mentek tovább, elmenekültek, úgymond, hogy elmenekültek a következő városokba, Lisztrába és Derbébe, környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Addig voltak kitartók az evangélium hirdetésében, amíg csak el nem űzték őket. És nekik fontos volt az, hogy nem csak azoknak hirdették az evangéliumot, akik kedvesek, akik jómodorúak, jómódúak, és akik szívesen ülnek be az imaházakba, vagy a zsinagógákba, és akikkel jól el lehet csevegni a dolgokról, vagy beszélgetni, vagy együtt imádkozni, hanem ott is, és akkor is kitartanak, ahol nem szívesen hallgatják. Mondják, hogy távoli földrészeken olyan idegen kultúrák jönnek létre, hogy abban a klímában szinte lehetetlen volna, hogy oda jusson egy mag, viszont a madarakon keresztül, akár a lábukra tapadva, akár az ülőkükön keresztül, olyan magok is elképzelhetetlen távolságokba eljutottak, amit tudósok nem feltételeztek, és abban az új környezetben kicsit átalakulva, nagyon szépen, vagy különből fejlődtek, mint az eredeti környezetben. Mert valaki oda hintette a magot, és oda jutott a mag, ahova lehetetlen. Amikor a tengerészek felfedezték Amerikát, sok jót vittek oda, és sok rosszat hoztak ide. Például a peranoszpórát, és az ókori szőlőknek a nagy-nagy-nagy többsége tönkrement, elpusztult, és soha nem fogjuk megkóstolni azokat a borokat, ami az ókorban volt, középkor környéken, amiről Jézus is beszél, konkrét azokat. Mert a messziről el tudott jönni egy betegség is. És nem csak az a betegség, de ilyen növénybetegség is eljött, emberi betegség is eljöttek. Ma ez a távolság, ez meg abszolút megszűnt. És ami hír és újdonság, akár Alaszkában, akár az Eszkimó környékén, az pillanatok alatt megérkezhet hozzánk, még egy vírus is, amikor egy elektromos vírus, egy komputervírus. És ebben az özön áradatban nagyon fontos, hogy mi mit veszünk, vételezünk magunknak, és mi az, amit tovább terjesztünk. Olyan, mint a peranoszpóra, ami mindent körülöttünk felperzsel, megéget, tönkre tesz, vagy olyan jó hír, ami segít. Az egyik internetes oldalon azt írja, hogy nem sokára a világ legnagyobb könyvtárát fogják létrehozni, 100 millió könyv lesz elérhető az interneten 40 különböző nyelven. És az emberek, ha akarják, nagyon rossz dolgok felé is mehetnek, ha akarják, nagyon jó dolgok felé is elmehetnek, és meghallgathatják a jó hírt, és meghallgatják a rossz hírt. Ma én napról napra csodálkozom, ahogy friss hívők hallják a könyveket, és azt mondják, hát ezt már megtaláltam, ezt már elolvastam, ezt már tudom, és döbbenek rá, hogy nekem még többet kellene olvasnom, hogy tartsam a lépést velük. De olyan képesek vagyunk-e, mint Pál és Barnabás, kitartani ebben az özön áradatban, oszloppá lenni, ahogy mondja az ige jelenések könyvében, a jó hír hirdetésében. Ott, ahol a világ nem csak egyre több információhoz jut, hanem ahol a világ egyre idegenebb lesz Istentől. Ahogy egyre kevesebb a szeretet, ezt az igéből is olvassuk, és egyre több a pénz, sóválság, egyre keményebb a harc, minden pozícióért szervezve következő koncertünket Szabadkán, bementem az egyik illetékeshez, és mondtam, hogy szeretnénk egy koncertet, megengedik nekünk. Csak a termet kérjük. Melyik pártól kérted a termet? Ők csinálják, nem hirdetjük. Mi csináljuk, meghirdetjük. Mi mehetünk, nagy dolog lesz. Nem mehetünk, semmi se lesz. És így összehúztam magamat. Egy koncertet szeretnénk csinálni. Semmi mást. Semmi párt szekértolás. Semmi egyebet. A célunk az, hogy az igét hirdessük. Ilyen kéretlen világban is. És a célunk az, hogy itt egyre többen, egyre jobban meghallják az evangéliumot, és megtérjenek. És ahhoz, hogy ha ezt akarjuk, akkor egyre hangosabban kell mondanunk, egyre több helyen kell mondanunk, egyre gyakrabban kell mondanunk, annak ellenére, hogy úgy tűnik, a világ nem kér belőle. De ezek a magvak, amiket mi elhintünk, soha nem tudjuk, hogy milyen hihetetlen távolságra eljutnak. Soha nem tudjuk, hogy kinek kezébe jut az az íromány, amit mi szétoztunk, az az evangélium, az a jó hír, kinek a lelkébe csöppen bele. Ikóniumban felingerelték a zsidókat, megharagították a pogányokat a testvéreik ellen, így írja, meghasonlott a város, összefogott a vezetőség, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Csütörtökön beszéltünk az élő reménységről és a megpróbált hitről. És az nagyon hasonlít nekem ehhez a történethez, ahol Pál és Barnabás azt mondják, hogy ott maradunk a végsőkig. Ott maradunk a végsőkig, és addig csináljuk, még nem életveszély. Más úgy szintén keresztény vezető azt mondja, hogy hát azért testvérem, nem szükséges nekem, hogy egy dzsámi előtt az evangéliumot hirdessem egy Szaúd-Arábiába, visz lefejeznek. Jobb nekem idehaza. Megint más azt mondja, nem a tiéd az egész ország misszió meze, te csak egy szeletet hasíts ki belőle, és ottan szánts kitartóan. Pál és Barnabás úgy érezték, az ő határuk határtalan, vagyis az ő korlátozásuk az nem ilyen. Ameddig lehet, addig élik és hirdetik az evangéliumot. Nem az ajtó mögött, nem az imaház zárt területén, vagy a zsinagóga zárt területén, hanem ahol csak lehetséges, és ameddig csak lehetséges. Az, hogy ellenséges a környezet, vagy nem igazán fogadják, az lehet, hogy csak egy olyan álca, amit mögött egy olyan sérült szív, egy sérült hely van, hogy azt nem ismerjük, és lehet, hogy éppen befogadja. Van úgy, hogy a legnagyobb ellenség, Pálról is elmondhatjuk, a legnagyobb ellenség lesz Krisztus követője. Aki a leginkább tagadja, az kívánja a leginkább. Csak igazi példák után kutat, és azt mondja, hogy nem akar felemás, nem akar langymeleg, nem akar közömbös keresztény lenni, és nem akar a semmibe vagy a kevésbe beleolvadni, hanem ő egy tűzes, lánglelkű valaki akar, aki mindig alkalmas, alkalmatlan időben kész hirdetni az evangéliumot. Azt látjuk ebben az igében, és azt látjuk az életben, hogy az evangélium megosztja az embereket. Megosztja, ugyanakkor fel is ébreszti azokat, akik az evangéliumot akarják. Akiknek szükségük van, azok fognak keresni. És azt utána hordják magukkal azt az evangéliumi magvat, ami előbb-utóbb kisarjad. Amikor Jézus beszél a magvetőről, azt látjuk, hogy mindegyik mag kihajt. Úgy van? Nagy többsége. Egyedül, ami az útra megy, az nem. Azt tudom. De nagy többsége kihajt, és csak aztán jön az, hogy nincs gondozva. Nincs, aki félre rakja a tüskösbokrokat, vagy kitépje őket, nincs, aki a köveket félretegye, és egy kis termékeny földet szórjon köré, és ezért azok a kihajtott magok elhalnak. És ezért fontos, hogy miután mi elvégezzük a magvetést, vagy valaki elvégzi a magvetést, utána legyen gazdája. Legyen olyan, aki gondoskodik is róla. Ami szép példa az igében, olvassuk sokszor, hogy Pál nem fejvadász volt. Nem csinált, hogy elmentem ide, oda, amoda, engem már mindenhol ismernek, ennyi nekem elég, hanem újra elment. Pál misszió futja először, másodszor, harmadszor, gyalogosan, saját kezével megkeresve a kenyerét, saját munkájából megélve hirdette az evangéliumot. Ha kapott, azt elfogadta, külön nem kért. És amikor ezt már nem tudta csinálni, fogságba került, akkor kezdte írni a levelek sokaságát. Tehát meg volt benne az, hogy nem felejt el másokat. Meg volt benne az, hogy erősen kötődött azokhoz, akik ott voltak vele, körülötte, felkarolta őket. Mi hogyan vagyunk a kíméletlen környezetben? Elhallgatunk, ha egyszer azt mondják, erről többet nem akarok hallgatni. Nagyon egyszer beszéltünk róla, nem lett belőle semmi. Nagyon jónak látnám összehívni az össz valamikor gyülekezetbe járót itt egy emlékalkalomra. Hinném azt, hogy felismernénk énekeket. Hiszem azt, hogy felismernénk igeverseket. Hiszem azt, hogy az elnyomott mag talán utat törne magának, és azt mondja, elkötelezések születnének, és azt mondanák, hogy hát én újra megpróbálok. Hiszem azt, hogy lehet ennek következménye. Meddig tart az élő reménység? Kérdeztem magamtól. Mikor kell már feladni valakinél a reményt, hogy ő belőle már nem lesz hívő? 10 év? 20 év? 30 év? Az első, második, harmadik válság, krízis, válás, csőd, botrány, börtön után? Hogy végig kitartani és azt mondani, hogy Isten, amit elkezdett, be is tudja végezni. Isten, amit elindított valakiben, azt még tudja valahogy kontrollálni, elfordulhat az ember, és nem tudja visszafordítani. Van neki képessége erre. Ha azt mondjuk én, hát ki vagyok én? Miért kellene rám hallgatni, hogy ki vagy te, vagy ki vagy, kik vagyunk mi? Nem mi tudjuk ezeket a dolgokat megváltoztatni. Ha viszont kitartóan ostromoljuk az Urat, és azt mondjuk, hogy itt van ő. Isten képes ilyenekre. Pécsett van egy lelki pásztor, akiről az unoka testvére bizonyságot tett neki, dadogott. És lelki pásztor akart lenni. Mindenki kinevette, hogy ugyan? Gondolod? Te kell lesz oda? Hát alapvető képességei nincsenek ott. És azt mondták, amikor elhatározása lett neki, hogy az Úr gyermekeként ige hirdető lesz, a tanulmányai során nagyon nehéz volt neki. És amikor elküldték az első szolgálatára, Isten elvette ezt a betegségét, ezt a hiányosságát. És ma is lelki pásztor, élő ember, aki erről tud bizonyságot tenni. Hogy egy odaszánás, egy élő hit mit tud tenni? Ez a élő reménység mit tud tenni? A megpróbált hitről azt mondja, azt olvastuk a Péteri levélben, hogy az valami különleges. És hogy ez minden felett való a ti megpróbált hitetek, mert sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. A megpróbált hit nem egy szalonhit, amit csak úgy hordálom, hogy csak ott énekelünk, ahogy gyönyörű az ének. Csak ott hallgatunk verset, ahol gyönyörű. Csak ott jó nekünk, ahol nagyszerű a gyülekezet. Csak ott érezzük magunkat különlegesen jól, ahol szónok a lelki pásztor, ahol szárnyalni lehet. A megpróbált hit az megáll egymagában is. A nehéz körülmények között. És azt mondja, hogy igen, rám lehet terhelni dolgokat. Én képes vagyok elviselni, mert velem van Krisztus. Olvastuk. Mit tehet az ember ellenem, ha Krisztus van én velem? És a megpróbált hit tanította meg az apostolokat is, hogy lerázzák a város porát, és azt mondják, hogy itt nem bírunk evangéliumot hirdetni. De megyünk a következőbe. És nem azt mondták, megyünk vissza halászni. Majd olyannal foglalkozunk, hanem mentek a következő városba, és a történetük le van írva, hogy hol kötélen engedték le őket, hol kosárra, hol menekültek, hol minden volt velük. De az ő szívük Istené volt. És érezték, hogy összerűségük ellenére, vagy kevésbé tanultságok, vagy nagyon tanultságok ellenére, és a legfontosabb az, hogy az evangéliumot úgy oda tegyék az emberek elé, hogy azok megértsék, hogy ez a változás igéje, hogy ez az igazi út igéje, hogy ez a megváltásnak az útja. És ha bennem tűzég Krisztusért, akkor nem kenem el a dolgot. És nem mondom, hogy hát most úgy átszázom, hogy észrevegyék. Úgy csinálok, hogy ne lássák. Sőt, ki is mutatom másoknak. Egy élő kettes, egy tandem körbevitt az evangélium fáklyáját, és tűz volt utánuk. Egy jó értelembe vett tűz volt utánuk. Mi lenne még egy élő gyülekezet után? Huszonnégyen vagyunk jelen pillanatban itt. Ha mind a 24-e, mind a 24-e azt csinálnánk, amit itt olvasunk, akkor egyszerre 12 helyre tudnánk eljutni, gyerekcsoportok közé, felnőtt csoportok közé, fiatalok közé, munkások és értelmiségiek közé, különböző településekre, ha hetente egyszer ezt csinálnánk. És elmondanánk az evangéliumot. Az 24-szer 52, az nagyon sok helyre el tudnánk jutni. 52-7-szer egy alkalommal. És mindenkinek megvan az ismeretsége köre, ahol lehet még nem hallották az evangéliumot. Ez egy matematika, ami elképesztő tud lenni. Mert mindannyian, ha Isten gyermekei vagyunk, ha tudunk róla beszélni, akkor tudunk hatni az emberekre. És számoljuk ki. Én egyszer Szatmár németiben kérdeztem meg, elmondtam, egy gyülekezet, egy ige hirdető arány van nálunk, hogy hány ige szóló van náluk. Na, és ennyi után azt mondták, 72. Vagy 52, mindegy. És abból nagy többség odahaza volt. Élvezték az ige boncolását és darabolását és fejtegetését. Lehet, hogy akkor töltekeztek és utána mentek. De a valóság az, hogy ma egyre inkább az irányzat van, hogy meghallgatjuk, elfelejtjük. Megyünk tovább. Nem szolgálunk. Nem adjuk tovább. Nem szűrjük ki a lényeget, és mondjuk el másoknak, hogy te ez volt a lényeg. Egy mag, ha van a közelben, azt kibontjuk, és ápoljuk, és gondozzuk. Mit akar Isten én velem? Kérdezzük meg. Hol tudnám én hatékonyan elmondani az evangéliumot úgy, hogy megértsék, felfogják, elfogadják és meglássák? Hol vagyok én olyan, ahol még nem volt evangélium? Múltkor Máté nagy meglepetésére az egyik ifjúsági labban egy testépítő keresztény bajnokról olvastunk egy hatalmas cikket. És mondtuk, na lásd, hát még itt is van egy ilyen. Még van golfmissziós. Hihetetlen mik nincsenek, ahol a kreatív keresztények azt mondják, hogy hát igen, hát itt is elmondhatom az evangéliumot. Ahhoz csak az kell, hogy én akarjam megmondani az evangéliumot, hogy én akarjam azt mondani, hogy te figyelj. Ezek szép és jó és hasznos dolgok. De ennél értékesebb az, amit én megéltem, megtapasztaltam. Az apostolok ezt addig mondták, míg el nem üzték őket. És nem csak lerázták a lábukról a városporát, hanem hálát is adtak, hogy elmondhatták. Abban a sok-sok kis körben, vagy azokban a körökben, ahol jártak, és utána beszéd téma maradtak. Hogy hát miért ilyenek ezek? Mi az, amiért ők megtartóztatják magukat valamitől, mi az, ami annyira fontos nekik, miért ragaszkodnak az igének a betűjéhez, miért szent nekik Isten. Hát addig közömbösek voltak, vagy kevésbé figyeltek oda, a megszokás erősebb volt. Ne legyen nekünk megszokás a vasárnap. Ne legyen nekünk megszokás az ige. Ne legyen megszokás az ének, ne legyen megszokás a bizonyságtétel, ilyen általános értelemben, hanem legyen egy kihívás, hogyha felállok, nem a másik miatt állok fel, az Úr miatt állok fel. Ha éneklek, nem az éneklés miatt énekelek, hanem hogy Istennek énekel. Az igét olvasom, akkor az Úr akar hozzám szólni. Nem a napi kötelezőt teljesítem, hanem a Teremtő Isten akar hozzám szólni. Ne legyen ez csak egy bevett szokás, egy közhely a számunkra, hanem legyen egy élő, vességbe hatoló dolog. Most vele vagyok, és ő akar nekem szólni, és ő fog hozzám szólni. Ne felejtsük el, ha így nem szólhat hozzánk az Úr, majd másképp szól hozzánk az Úr. De sokkal jobb, ha ilyen.